templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Gyönyörű helyen készül ez a műsor, a Gerecse hegység tetején, egy bizonyos Justinián hegyen, amely egy magyar hercegprímásnak a keresztnevet, Serédi Justiniánról van szó, és Tokár János a beszélgetőtársam, aki hosszú éveken keresztül a Ferences gimnáziumnak Esztergomban volt az igazgatója, jelenleg a Pesti Ferences templom igazgatója, és hát a ferences diákok, illetve a ferences gimnázium kapta meg, úgy tudom, 99 évre használatba ezt a villát, amely az Esztergomi Egyházmegye tulajdona. Kedves János, gyönyörű helyen vagyunk, a rádió hallgatóinak légy szíves, mondd el, hogy mi ez, mire használjátok, és úgy tudom, hogy látogatható, illetve iskolai kirándulások szálláshelyéül is szolgálhat ez.
Amikor 1997-ben erre jártam, akkor itt a hegynek van egy kék túra útvonala, és az útvonalon sétáltam végig, aztán amikor fölpillantottam a kastély irányába, akkor körülbelül úgy láttam a lelki szemeim előtt, a valóságban, de a lelki szemeim előtt párhuzamosan vele egy olyan épület jelent meg, amit a gyerekkorunkban kihajtatós papír mesekönyvek voltak, és hogy kihajtottuk belőle, akkor egy szép kastély állt elő, és akkor én arra gondoltam, hogy hogy kerül egy erdő közepébe, körbe-körbe, 8-9 kilométeren belül sehol emberi település, hogy kerül az erdő közepébe egy ilyen kastély, próbáltam utána nyomozni, és akkor egy hosszú idő után kiderült, hogy ez a Serédi Justinián herceg prímás úr nyaralója volt. Érdeklődtem, hogy milyennek a státusza. Akkor igazából volt a visszaigénylés időszaka, és akkor mindenki gondolkodott rajta, hogy mi legyen a sorsa. Akkor a Paskai bíboros úr úgy döntött, hogy inkább a pénzbeni visszaigénylésre lenne inkább ez alkalmas, és aztán egy kicsi idő után sikerült meggyőzni őt arról, hogy ezt mi tudnánk használni erdeiskolai programra. Most az erdeiskolai programba akkor tájt kezdődött el, nagyon sok megoldás dolog került előtérbe, főként az, hogy a gyerekek jöjjenek ide ki, és hogy a fiú gyerekek, akik tele vannak energiával, a szombat-vasárnapot ott töltenék bent az iskolába, kollégiumba, ami helyett inkább sokkal jobb lenne, hogyha erdőben lennének, mozognának, esetleg fizikai munkát is végeznek. Szóval ez egy alkalmas terület lenne rá, és akkor sikerült tényleg azt elintézni, hogy mi ezt megkaphassuk 99. december 15-én.
Mikor épült ez, és illetve hát mondjuk el a hallgatóknak, nem mindenki tudja, Serédi Justinián 1945-ben hunyt el, valamikor a 20-as évek végén lett esztergomi herceg prímás, bencés szerzetes volt, és Rómában dolgozott világhírű kánonjogász, és hát ez volt az ő pihenőhelye.
Így van, tehát 1935-ben épült ez a nyaraló, tehát 35-ben épült, Trianon után vagyunk, amikor a felvidékre ott maradt az ő nyaralója, kastélya.
Igen, és mert a felvidék Csallóköz hatalmas Pozsonyig az esztergomi egyházmegye volt, és az mind oda lett.
Tehát ő neki kellett valamiről gondolkodnia, és hát akkor tájt került előtérbe, hogy itt volt egy bronzkori földvár. Persze akkor, amikor a történészek vagy a régészek itt kutattak, akkor nem volt egyértelmű, hogy mi volt itt valaha. Ez most is még látszik egy körülbelül 1,5-2 méter magasságban egy a földvárnak a nyomai. Akkor arra tippeltek, hogy a Bonfini leírása szerint Estréli Hipolitnak volt itt a kastélya. Valóban itt volt Pusztamarót helységben, amellett volt az ő kastélya, amit a törökök, ahogy jöttek fel 1526-ban, októberében elpusztítottak. És akkor ő neki az volt, hogy megnézték Bonfini, az volt egy emeletes tornyos épület. És akkor ő ezt is terveztette ide.
Egy reneszánsz, neoreneszánsz épület végül.
Azon kívül, hogy neoreneszánsz, azon kívül sokat hozott a San Anselmo-ból is, ahol ő lakott, bencés szerzetesként.
Aventinuson, Rómában.
Az volt a kérése, hogy csak helybéli anyagból építkezhessen, és a Fábián Gáspár nevezetű tervezőmérnök.
Fábián János édesapja.
Fábián János édesapja, aki ugye a budavári magyar Mátyás templomnak volt, meg helynök is volt Esztergomban, tehát ő édesapja volt a tervezőmérnök, és ragaszkodott hozzá egy helybéli anyagból, tehát az itteni, itt van tőlünk körülbelül egy kilométerre a bánya, tehát innen bányázták ki az anyagot, és a fa, tehát az épület fa, az vörös fenyőből való, az is itt volt nem messze szintén a hegy tetején, illetve fönt lábatlani pala volt, a palát is ennek közelből. Tehát a lényeg mindig az volt, hogy helybéli anyag legyen. és úgy építették. A Fábián Gáspár írt egy könyvet is erről, az Isten kőművese címmel, amelyikben leírja, hogy a bíborosnál jobb segítsége építkezések során nem volt. Fényképeket is találtam a esztergomi primási levéltárban, ahol a bíboros szép nagy kalapjában,
Monsignor kalapjában
az állványokon ott megy föl nagy magasságokba, és nézi, ellenőrzi, vagy újabb ötletekkel látja el a tervező mérnököt, szóval, hogy ő maga is részese volt az egész építkezésnek.
Nagyon szép tornászos bejárat. Ez a főbejárat, ahol most vagyunk?
Ez inkább a kertre néző oldal, a főbejárata pont vele párhuzamosan szemben van. Ott van kiírva, hogy 1935, és a főbejáratnak az olvasata, vagy ott olvashatjuk azt, hogy a nyugalmat keresőknek, latinul, quietem merentibus, tehát az várja az érkezőt bejáratnál.
Gyönyörű az emeleti terasz is, gondolom ott lehetett igazán gyönyörködni a tájba, talán még az esztergomi bazilikáig is ellátott innen, nem?
Az esztergomi bazilikáig azért nem, mert itt van szembe velünk egy római kori márványbányának a hegye, amelyik itt egy picit takarásba hozza. A hegynek a másik oldalán van egy Justinián pihenő, ahonnan viszont esztergomot egészen jól lehet látni. Tehát ehhez az épülethez építettünk egy helyet, ahol a gyerekeknek ilyen diákszálló, diákebédlő, tehát hogy az ő erdeiskolai programokat meg tudjuk valósítani, ehhez egy a gyerekek számára helyet. Az erdeiskolai program, ugye már az előbb érintettük ezt a kérdést, nagyon-nagyon jól bevált. Körülbelül 30 program vagy foglalkozás várja itt, meg várta itt folyamatosan a gyerekeket. Csak ilyen egy párat megemlítek belőle, például kígyászat, madarászat. Madarakat hálóval befogták, itt van egy tó, a tó partjára kifeszítették, és akkor belelepültek a madarak, naponta 40-50, akkor ide jött egy szakember, aki meggyűrűzte őket, megnézte, hogy milyen fajtájú, erről jegyzeteket készített, és a gyerekekkel együtt. A gyerekek mind kézbe foghatták, megnézhették a madarakat.
És utána elengedték őket.
Utána elengedték a madarakat természetesen. Akkor kígyászott. A gyerekek hatalmas nagy kígyókat a nyakukba vehettek, itt hurcolhatták.
De honnan hozták? Az állatkertből hozták őket?
Ez a jó ember hozott magával. Mindig saját.
Tehát itt a gerecsében azért lehet kirándulni, anélkül, hogy egy kobra kígyóval találkozna az ember.
Igen, tehát mondjuk nem maradtak itt a kígyók, de a gyerekek azért megnézhették egész közelről válukra. Aztán ilyen tanták csillagászat. Esztergomból jött egy nagyon kiváló szakember, aki hozta a távcső, illetve a messzelátóját, nézegethették a gyerek a csillagot egész közelről. Aztán gyógynövény felismerés, gyógynövénygyűjtés, fakitermelés, erdőművelés, szakemberek jöttek, órákat tartottak itt a gyerekeknek, és hát a gyerekeknek ezek felejtetetlen élmények voltak.
De hát volt itt állattartás is, vagy van is?
Van állattartás is. Tehát a gyerekek itt közelről megismerhették a tyúkok, macska, kutya itt van a közelünkbe, kecskék itt vannak, tehenünk volt, lovak voltak, tehát a gyerekek lovagolhattak is, úgyhogy egy nagyon gazdag világ várta itt őket, azokat is, akik falusi gyerekek voltak, azok otthonosan érezték rögtön magukat. A városiak pedig rögtön láttak valami fantáziát abban, hogy mi mire való.
Ez a külső szárny itten, a hegyoldalba épült nagyon ízléses új építmény, ez már a esztergomi Ferences gimnázium összefogásából készült itt.
Így van, tehát ezeket pályázaton nyertem erre az összeget, és akkor itt ezeket...
És akkor ez diák szállás tulajdonképpen, vagy gondnoki lakás?
Ez diák szállás, ebben van 35 gyerek számára, hát úgy gondolkodtunk mindig, hogy egy iskolai osztály számára, így van elhelyezésre, illetve hát az ebédlőben ott több gyerek is le tud ülni, ott 60-70 ember is, hát egy több funkciós, ott lehet benne, vagy tehát oktatás is folyhat benne, ebédelni, és hát nagyon sokszor misézni is ott szoktak.
Hát közben ideértünk a főbejárathoz, tényleg Itália köszön vissza itt, kedves húsos oszlopok, egy tekintélyes bejárat, és ott a 35-ös évszám.
Így van.
45, illetve hát talán inkább 49-50 és 1990 valahány között. Mire? Katonai célra? Vagy mire használták ezt? Vadászháznak?
Sok minden volt benne. Kezdetben erdészeti központ működött, aztán 1950-es években Rákosi Mátyás gyermeküdülő volt a neve, és hát a párt elitnek a gyerekei nyaraltak itt. Amikor ide érkeztünk, vagy én a helyen megismerkedtem, akkor 80 gyereknek volt itt a szálláshelye. Most ez az épület meg 7 ember számára épült, és akkor, amikor átvettem, lehetetlen állapotok voltak 97-ben, 99-ben. 80 darab ágy, mellette 80 darab kis éjjeli szekrény, zsúfoltság, a falak olyan állapotban volt, tehát nem volt szigetelés alattuk, bedőltek, olyan annyi vizes blokkot építettek, amelyik ugyan 80 gyerek kiszolgálásához kell, de ez az épület nem erre volt tervezve, úgyhogy rendkívül elhasznált, lepusztult állapotban találtuk, amikor átvettük.
Menjünk be! Egy püspöki palotában vagyunk.
Igyekeztem itt a lépcsőházat a prímásoknak az arckép csarnokává tenni, ugye, hogy ők azok, akik illetékesek, vagy őket illette volna ez a hely. Ugye középen ott van Serédi herceg prímás úr, és az előtte levő érsekek, Simor János, Csernok János volt közvetlenül előtte, Mindszenty herceg prímás úr, igen, és Paskai. Ugye a Lékai bíboros úrnak is megvan a portréja, csak az még nincs kint. Tehát, hogy róluk is megemlékezünk itt ezen a helyen, illetve hát mind korabeli képek vagy festmények, ami megmaradt a 35-ös, illetve hát a Serédi által tervezett, kivitelezett épületből,
azok a stukkok,
az mindenütt, a nyilázás, az összes többi berendezés az újra terveztük, illetve kiviteleztük, tehát vadonatújak, illetve például az a szekrény meg a szemben levő ebédlő, ezek pedig a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert bútorok, amiket sikerült helyrehozatni, ajándékba.
Úgy hagyatékba kaptatok valahogy
így van, a gimnázium. Így van, illetve hát vásároltuk, és akkor azok vannak itt.
Van egy vadászszoba.
Ugye őről azért azt is gondoltam, hogy egy bíboros az mondjuk nem vadászik, de aztán a unoka húga, aki most Esztergomban lakik a nővéreknél szociális otthonban, az unokahúga azt mondta, hogy nagyon kiváló vadász volt, nagyon szeretett vadászni, és hát az ő emlékére egy ilyen kis vadászszobát is itt berendeztünk.
Csallóközi egyszerű családból származó ember volt, úgy tudom, Serédi Justinian, de nagyon tehetséges volt, és 11. Piusznak az egyik kedvenc kánonjogásza volt, az új kánonjogi kódex általa született meg még a zsinat előtti verzió.
Annyi csak hozzá, hogy ugye Deákiba született.
Ez a Csallóközi kisváros.
Így van, és a családban 11 gyerek született, ő volt a 10. gyerek, és hát magáról mindig azt mondta, hogy ő neki az életében sose sikerült semmi, és hát akkor ezt arra alapozta, hogy ő kezdetben, amikor megkérdezte tőle a főapát, hogy mi szeretne lenni, hát ő mondta, hogy egy egyszerű bencészszerzetes. Erre mondta neki, hogy tanár. Akkor Serédi mondta magát, jó, hát ő matematika-fizika szakos tanár szeretne lenni. Erre mondja neki a főapát, hogy hát nem, hanem teológiai tanár. Azt mondja, hát jó, hát a morális áll hozzám legközelebb, úgyhogy az. Akkor mondja a főapát, nem, hanem jogász. Akkor utána mondja, hát jó, hát akkor Budapestre szépen őt el kitanulja, és akkor utána nem, Róma. Hát akkor gondolta, jó, Róma, aztán majd akkor visszakerül, és akkor a Gaspari bíboros, aki államtitkára volt a 11. Piusznak, mondta, hogy nem, hanem itt maradsz. Körülbelül így alakult az ő élet, és akkor, amikor megérkezik a magyar küldöttség Csernok halála után 27-ben, hogy bíboros, illetve hát a Csernok azt mondta, hogy utána nem lesz több bíboros, mert egy ilyen kis Magyarország már több bíboros nem fog kapni, akkor ugye azzal áll elő a magyar küldöttség, hogy felsorolják, hogy kiket szeretnek Esztergom érsek.
Gladfeldert szerették volna, azt hiszem.
Szimrecsányi, így van, tehát ezek a három név került elő, és akkor mondja a 14. Pius, hogy nem, hanem Serédi. Na most a magyar küldöttség hanyat vágódott, mert soha nem hallott ezt a nevet.
Igen. Ugye ő egyszerű bencés tudós volt Rómában.
Így van, egy levéltáros, aki Gaspari bíboros jóvoltából elkészítette, illetve az ő vezetésével elkészítette a jog, egyház jog forrásait. 17 kötetben jelent meg, és ebből ezt a 17 kötetet mind ő rendezte sajtó alá. Mérhetetlen nagy mennyiségű anyagot, és ezt az anyagot, mikor hazajött, akkor hozta magával, hát az esztergomi levéltár majdnem az ő anyagának, tehát a fele anyagot az ő levéltári anyaga adja ki az esztergomi levéltárban. Tehát a lényeg, hogy a magyar küldöttség akkor csak néz, hogy ki ez a Serédi, és ahhoz, hogy ne legyen sokkal gondolkodási idő, 14. Pius rövid időn belül bíborossá is nevezi ki, úgyhogy...
És saját kezűleg Rómába szentelte föl.
Így van, és akkor a magyar küldöttségnek ezzel a gondolatai rögtön megoldódtak, hogy akkor itt az új herceg prímás, illetve bíboros, amelyik úgy eldöntötte a kérdést.
Itt a kápolna, tehát tulajdonképpen három helységből áll ez a teraszra nyíló épületrészt az emeleten, egy hal a kápon, ez valamikor is a kápolna lehetett?
Igen, tehát a sorrend úgy van, ugye, hogy sikerült megtalálni az eredeti tervrajzokat a prímási levéltárban, és akkor úgy állítottunk mindent helyre, ahogy ez eredetileg volt. Tehát kápolna, könyvtár, dolgozószoba és hálószoba. Ez így a sorrend. És itt a címer, amelyik a kápolna közepén van, fönt a mennyezeten, eredetileg benn volt, be volt sülyeztve, és le volt meszelve a kommunista időbe, és teljesen véletlenül bukkantunk rá, felújítottuk, és ott van Serédi herceg prímás úr elmondata, non recuso laborem.
Nem óckodva a munkától,
mondjuk. Így van, tehát szó szerint ugyanaz, mint Márton Ároné, tehát mind a kettőjüknek ugyanez a mondata volt, és hát ő tényleg egy nagyon dolgos ember volt. A nap 24 órájából 20-at dolgozott, és 4-et pihent. Lelkipásztori gyakorlata lehet, hogy tehát úgy, mint plébános nem működött előtt, a felszentelése előtt, viszont utána rengeteg munka, tehát nagyon az egyház életében rengeteg templomot felszentelt, mozgalmak indultak el a 30-as, 40-es
években. És a katolikus reneszánsz.
Így van, tehát ő az ő idejében a magyar hitélet az nagyon-nagyon megindult.
Nagyon szép a kápolna, és az oltár volt, nem volt?
Az oltár egy izgalmas történet, mert azt mondja nekem Esztergomba, református pap, hogy tudod, hogy hol van a ti oltáratok? Nem. A Héregi templomban. Lemegyek a Héregi templomba, azt mondják, hát ezt nem adják vissza. Kérdezem a plébános atyát, hát a hívek ragaszkodnak hozzá, ez már itt van, 44-ben kidobva találták itt az árokba, ők vitték, ők mentették meg, ez az övéké. És hát hogy lehetne visszaszerezni? Ugye a Sekrestés néni, a Bözsény néni azt mondja, hogy hát
nem adjuk.
Sehogy. Így van. És akkor egyszer csak gondoltam magamban, hogy viszek neki egy nagy csokor virágot, és hát akkor egy kicsit próbálok vele beszélgetni, lemegyek, azt mondja a Bözséni, hát én is gondoltam, János, hogyha ez nem minket illet, megkaphatják, de úgy, hogy egy ugyanilyet egy az egybe hozzanak, de ne sütői márványból, mert az kifehéredik, csak tardosi márványból. Na akkor elmegyek Tardosra, ugye az embernek nincsen erre pénze, meg hogy lehet ezt megoldani. Tardosi polgármester.
De tud koldulni a barát.
Így van, szóra. Tardosi polgármester asszonyhoz, és akkor ő mondja nekem, hát atya, megpróbáljuk, eltelik egy év, két év semmi. Egyszer csak fölhív engem, hogy mi lesz a márványoltára, János, hogy amikor viszi el. És mondom neki, hogy hát én remélni se tudtam, mibe kerül. Azt mondták az iparosok, amikor ott miséznek az oltárnál, és rájuk gondolnak, őnekik az elég fizetség. Akkor ők fölhozták rendbe, és kicseréltük. Tehát az eredeti oltár van itt, ott van benne a kő, amelyikben Serédi herceg prímás úrnak saját kézzel reírt szavai vannak, hogy ezt az oltárt ő szentelte fel, és hát benne két római vértanúnak az emléke van.
És azért látszik, hogy Szent Ferenc fiai vannak most Berken belül, mert itt van Szent Ferencnek egy szép ábrázolása a kápolnában.
Igen, ez egy Eitzinger Ferenc nevezetű festőnek a képe, aki az esztergomi takarékpénztár igazgatója volt a 30-as években, és ez egy védett kép, az ő képe került ide a kápolnába.
Tehát festő és takarékpénztár igazgató egy szemében?
Egy szemében, így van.
Itt meg egy japán madonna, vagy ki ő? Kínai madonna?
Kínai, tehát a rendtársaink kint voltak Kínában, és ez egy nagyon elhanyagolt állapotban.
Tehát a missziós ferencesek,
a gyűjtéséből került
két világháború között 50-ig ferences, magyar ferencesek voltak misszionáriusok Kínában. Nagyon szép ez a madonna, a kis kínai, kis Jézussal. Dolgozószobája Serédi Justiniánnak, van egy kis gyűjtemény, amely több ez egy múzeum.
Egy kis múzeumot rendeztünk be, így van, tehát az élet története itt követhető a falon, a képeken sorra, a szülői háztól, Deákitól kezdve, egészen a bíborossá kreálásáig, illetve hát az ő nagy pártfogói, Gaspari bíboros és 11. Pius képe. És hát itt vannak ezek a tárgyi emlékek, amelyeket a család tagok hordtak ide. Ők ugye egy nagy család, a 11 testvérből 4-en 2 pap lett és 2 apáca, de a többiek azok mint családosak, és hát időnként egy-egy unokaöcs, unoka húg megjelenik, és akkor a nála levő emlékekből hoznak ide, és hát ezeket ezekbe a vitrinekbe állítottuk ki.
Azért is időszerű Seridi Justinianról beszélni, mert nélküle, az ő nemzetközi tekintélye, kapcsolatrendszere nélkül nem lett volna 1938-ban házigazdája Magyarország az Eukarisztikus Kongresszusnak, amely akkor a 34. volt, itt az emlékkönyvről jut eszembe, és 2020-ban ismét egy kánonjogász, herceg prímás, illetve prímás, bíboros prímás az esztergomi érsek, aki szintén a nemzetközi tekintélyének köszönhető, hogy Magyarország megkapta ezt az elismerést, hogy házigazdái lehetünk, tehát Serédire érdemes most különösen is odafigyelni.
Hát az egy csodálatos dolog, hogyha ember azt gondolja, hogy a jogászok azok inkább ilyen szellemi elvont elmék, és akik inkább ilyen papírhoz, meg ilyen törvényekhez kötött emberek, és hogy a gondolkodásukban vagy a szívük mélyén pedig ott van az eukarisztia iránti mérhetetlen nagy tisztelet, imádat, és hát mondjuk ennek én kifejezetten nagyon örülök, hogy ez a kettő így összeáll, hogy éppen te említetted.
Ez egy serédi zarándokhely végül is.
Így van, egy serédi zarándokhely. Igyekeztünk a hely szépségéhez, méltóságához berendezni. Egyszerű.
Hogyan működik most a ház?
Az erdélyiskolai programmal kapcsolatban ugye nincs kérdés, mert folyamatosan jönnek gyerekek, iskolák, és hát amikor a tanárok itt vannak a gyerekekkel, akkor ők itt a kastélyba kapnak helyet, tehát az úgynevezett vadászszoba az a tanárok számára van fönntartva, és hát a tanárok számára hihetetlen nagy megtiszteltetés, hogy itt lakhatnak bent a nyaralóba, a kastélyba, illetve hát akkor egy kicsit mindig körbenézhetnek a gyerekekkel is, amikor ők kérik. Van egy Facebook oldal is, amit most a fiatalok nyitottak, mert van 2 fiatal ember, aki most ezt úgy magára vállalta.
Egykori ferences diák az egyik.
Így van, tehát ők magukra vállalták, hogy ezt gondozzák.
Juhász Bence, egykori ferences diák, a gondnoka a Serédi villának jelenleg. Hogyan lehet kapcsolatot teremteni iskolák, osztályok, érdeklődők részéről, akik szeretnének ide följönni?
E-mail-címet szoktunk megadni, ami gerecetabor@gmail.com.
Gerecse tábor ékezet nélkül,
kukac@gmail.com. Így van, és hogyha itt minket megkeresnek, akkor itt hát pontosabb információkat tudunk adni a árakkal kapcsolatban, illetve egyéb kérdések, hogyha felmerülnek.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, a Gerecse hegységben lévő serédi nyaralót és annak kápolnáját tekintettük meg Tokár János ferences szerzetes segítségével. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.